Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt a ószövetségi igét, amit Anyaszentegyházunk a mai ünnepre, feltámadás ünnepére, igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk a 118. Zsoltárban, a 13. verstől a következőképpen. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfedett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Amen. Kedves testvéreim, azok, akik nagy pénteken este ott voltak a gyülekezeti teremben, bizonyára emlékeznek arra idézetre, amit Esperes úr mondott Ravasz László református püspök úrtól. Ez az idézet összekapcsolta a nagypéntek szomorúságát és fájdalmát a feltámadásnak az örömével. Így szólt ez az idézet: mikor mi még csak a nagypénteket láttuk, Isten már akkora húsvétot látta, és csak azért mutatta meg nekünk előbb az árnyékot, hogy előkészítsen a fényre. Ebből kiindulva, így feltámadás ünnepén biztos egy örömteli Isten tiszteletben lesz részünk. Magunk mögött hagyjuk a nagypénteknek a borúját, a sötétségét és fájdalmát, és ma csak szép dolgokról lesz szó. Nagypénteken Isten megmutatta az árnyékot, most pedig jöhet a fény. Első ránézésre ez a pozitív gondolathoz éppen passzol a mai alapigénynek a játékossága. Talán furcsa ez a kifejezés, de mégis igaz. Talán kevesen tudják, hogy a Bibliának éppen a 118. Zsoltára középső fejezete. Persze jól tudjuk, hogy maga a Zsoltárok, magának a Szentírásnak a beosztása, fejezetekre való beosztása nem az apostolok műve, hanem egy canterbury érsek, Stephen Langton volt, aki 1228-ban beosztotta így a Bibliát, hogy azért jobban meg lehessen találni benne igéket. És hát ez a beosztás úgy alakult, hogy éppen a 118. Zsoltára középső. 593 fejezet van előtte is, 593 fejezet van utána. És itt van a 118. Zsoltár, mint a Bibliának ilyen módon a közepe, hát biztos akkor ez is egy olyan nagyon kedves dolog, egy nagyon-nagyon szép dolog. Kedves kis érdekes, talán fokozza a jókedvet, a derűt, milyen kedves nap, milyen kedves és milyen érdekes ez a Zsoltár. És ebbe a látszólagos jókedve egyszerűen belehasít ennek a mai Zsoltárnak az első mondata: durván eltaszítottak, hogy elessem. Úgy látszik, az Úristen valóban nem hagyja, hogy nagypéntek nélkül legyen feltámadás ünnepünk. Ezen az ünnepen is elénk hozza Jézus életének és az ember életének ezt a nyomorúságát. Ezt mondja egy ember, aki a Zsoltárt írja, elmondja, hogy milyen nyomorúságban volt. Nem derül ki, hogy ez a nyomorúság mi lehetett, mire ment már rá majdnem az élete, talán betegség, talán üldöztetés, talán börtön vagy rágalom, vagy valamilyen rosszul sikerült vállalkozás, de úgy nézett ki, hogy teljesen tönkrement az élete. Csak annak a mélységét és a halálos fenyegetettséget érzékelteti ez az ember. Azt érezni lehet a Zsoltárból, hogy mások miatt érte ez a probléma. Nem egy hirtelen rászakadt dolog volt, hanem mások támadásai és gonoszságai miatt szenved, talán egy embertársa volt az, aki megnehezítette az életét. értsük jól, egy ilyen élethelyzetben hangzik el ez a zsoltár. És még érdekesebb lesz, ha megnézzük, hogy mikor mondja el ezt a zsoltárt ez az ember. Azt gondolnánk, hogy talán egy szobájába zárkózott ember beszél így. Azt gondolnánk, hogy talán egy kórházi ágyban fekvő ember. Azt gondolnánk, hogy talán egy sír szélén megálló ember. És kiderül, hogy egyik sem igaz, egy nagy zsidó ünnepi sokasságból szólal meg valaki. Egy olyan ember mondja el ezt a zsoltárt, aki éppen a templomba megy. Aki éppen megy be az Isten házába, aki megy föl a lépcsőkön, aki lépi át a különböző kapukat, és megy befele, és ezzel kezdi, hogy nekem valami nagyon nagy szomorúság van az életemben. Egy templomba menő vagy egy templomba ülő ember is lehet szomorú. Egy templomban ülő ember is lehet szomorú, akár még feltámadás ünnepén is. Egy hívó ember is átélheti azt, hogy eltaszított. Egy keresztény ember is szenvedhet. Bizony ez így van. Egy világi ember is sokat szenvedhet, ahogy egy keresztény is. És ma is lehetnek itt a templomban olyanok, akik még a feltámadás ünnepére is magukkal hozták a szomorúságukat. Ha most megkérdeznénk itt mindenkit, hogy milyen érzésekkel jött el erre a mai istentiszteletre, akkor lehet, hogy sokan azt mondanák, hogy lelkész úr, én a kilátástalanságból jöttem, mert nem tudom, miként fogom eltartani a családomat, nem tudom, hogy meggyógyul-e, akit szeretek, nem tudom, hogy fogok bocsánatot találni erre a bűnömre, vagy éppen hogy fogom feldolgozni egy gyásznak a rettenetes fájdalmát. Igen, az ember még feltámadás ünnepére is jöhet gondokkal és terhekkel a szívében. És ez nem is baj. A baj az, hogyha az ember így is megy el. Ha nem tapasztalja meg az Isten vigasztalását, az Isten szeretetét. Úgy, ahogy ez az ember is megtapasztalta. És ezt lehetne mondani, ezt a címet a következő résznek, hogy lehajol hozzánk az Isten. Mert ez a zsoltár folytatása, de az Úr megsegített engem. Az életemben megtapasztaltam és átéltem, hogy milyen sokszor kimondja ezt az ember, de akkor tudja igazán kimondani, hogyha valóban átélt valami nagyon nagy nehézséget, és valóban megtapasztalta. Azt tud igazán beleivódni az embernek a lelkébe, a szívébe, amikor egy teljesen kiszolgáltatott élethelyzetben van, bármilyen területen. És azt érzi, hogy az Úristen megszólítja, megsegíti. Olyan dolgokat visz véghez, amit az ember el se tudna képzelni. Én ezt nevezem egy igazi jóbi élménynek. Ő komolyan átélte mindezt. Veszteségek tömege volt, a gyász, a vagyonát ellopták, egészsége tönkrement, jó híre megszűnt, és utána átélte a hozzá lehajoló Istennek a szeretetét. Erről lehet beszélni, lehet csodásokat mondani, de igazán ezt csak átélni lehet. Akkor válik mindez igazán őszintén a mi életünk részévé. Átélted már ezt, kedves testvérem, amikor tényleg senki nem maradt melletted, amikor tényleg csak az Isten ölelő karját érezted? Lehajolt hozzád az Úr és megmentett. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. És ezután tovább lép a zsoltáros, és azt mondja, hogy ha én ilyen nyomorúságokat átéltem, de lehajolt hozzám az Isten, akkor nem tehetek mást, mint hálával van tele a szívem és örömmel. Akkor alig várom, hogy ezt elmondhassam másoknak. Újjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Elmondja ez az ember, hogy minden reményemet elvesztettem, de az Úr lehajolt hozzám, és szembe tudott nézni a veszedelemmel. És így szól a zsoltár, nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ünnepre jöttünk most mi is, kedves testvéreim, és az ünneplésünk akkor lesz igazán magával ragadó és Istennek kedves, ha vannak köztünk olyanok, akik valóban ezzel a túlcsorduló, kicsorduló hálával a szívükben vannak itt közöttünk. Kivárta közülünk ilyen örömmel, hogy végre kinyíljon ez a templomajtó, és itt bent elmondhassa az Istennek, vagy akár a társának bizonságot tegyen, hogy megsegített engem az Úr. Egyáltalán gondoljunk vissza arra, hogy miről beszélgettünk 5 perccel Isten tisztelet kezdete előtt, akár a templomon kívül, vagy a templomon belül. Ott volt ez a forró vágy a szívünkben, hogy szeretném elmondani, hogy mit tett velem az Isten. El tudjuk-e mondani, hogy halálos veszedelemben voltam, de az Úr megszabadított engem. Bezárult körülöttem minden ajtó, azt hittem vége mindennek, de az Úr csodálatosan megragadott és kiemelt ebből. Reménytelen volt az anyagi helyzetem, reménytelen volt sok minden, de megsegített az Isten. Átéltük-e már ezt a folyamatot? Úgy érzem, hogy eltaszítottak, lehajol hozzám az Isten, és hálával dicsőítem őt. Nagyon fontosnak tartottam, hogy mindezt így feltámadás ünnepén is elmondjam a testvéreknek, de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy milyen ünnepen vagyunk most együtt. Feltámadás ünnepén ez az ige és ez a zsoltár még mélyebb valóságokba vezet minket. Nézzük meg most feltámadás ünnepén keresztül ennek a zsoltárnak az üzenetét, mindarra építve és azt kiegészítve, amit eddig már elmondtam. Végigjárva ugyanezeket a lépcsőket, de immár húsvét fényén keresztül. Jézus korában a Páska ünnepén a zsidók naponta minden este elmondtak több zsoltárt. A zsoltárok éneklése mindig a 113. zsoltárral kezdődött, és figyeljük, mert ez sokkal érdekesebb, mint az, hogy most középen van ez a 118. zsoltár, mindig a 118. zsoltárral fejeződött be. Ezeket hívták Hallel zsoltároknak, vagyis dicséreteknek. És mindjárt megértjük az egészet, hogy miért fontos ez a zsoltár akkor, ha elmondom, hogy Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárulták. Ezeket a zsoltárokat énekelte végig, és a 118. zsoltár volt az utolsó, amit a Getsemáné kertbe menet hangosan elmondott tanítványaival. Több igei hivatkozás is van, amiből látjuk, hogy Jézus ezeket a zsoltárokat mondta az utolsó éjszakán, de érezzük ennek igazán a mélységét, hogy Jézus az utolsó vacsora végeztével ezt a zsoltárt mondva, inkább énekelve, ment ki a Getsemáné kertbe. És Jézus azt mondja, durván eltaszítottak, hogy elessem. Micsoda üzenete van ennek a zsoltárnak, és micsoda üzenete volt azon az éjszakán. Üzenete volt Jézus számára, hiszen pontosan ezt fogja átélni, de üzenete van a mai ember számára is. Figyeljünk csak nagyon! Jézus indul a kereszt felé, mert az ember is eltaszított és elveszett, de nem pusztán egy másik ember vagy egy betegség által, hanem az örök kárhozatba. Rettenetes dolog, ha az ember kórházba kerül, rettenetes, ha meglopják, rettenetes, ha próba, tételek közé zuhan, de nagypéntek arról szólt, hogy van ennél nagyobb nyomorúság is a mi életünkben. Mert nem csak próbatételek közé zuhanunk, hanem az örök kárhozatba is. És Jézus vállalja a bukást, a bukásra ítélt emberért. Durván eltaszítottak, hogy elessem. Érezzük, hogy mennyivel mélyebb ez a mondat, feltámadás is a nagy hét ünnepén keresztül nézve. Nem pusztán rólunk van szó, hanem Jézus Krisztusról is. És a második pont az volt, hogy lehajol hozzánk az Isten. És nagypénteken keresztül nézve feltámadás ünnepét és ezt a zsoltárt, ez a lehajolás, ez még mélyebbé válik. Mert ez a lehajolás, ez nem más, mint a Golgota. Jó átélni betegágyon a vígasztalást, de van ennél nagyobb vígasztalás is, amikor az Isten keresztre feszíti, érted a saját fiát. Van ennél nagyobb vígasztaló erő. Amikor nyomorúságért csak ennyit kell mondanom, meg vagyok váltva. Számomra érthetetlen módon lehajolt hozzám az Isten. Annyira szeretett, hogy keresztre verte a fiát, hogy hozzám egészen közel érkezhessen. Hihetetlen és érthetetlen. És nagyon szép volt az a kép, amit szintén Esperes úr használt, talán nagypénteken egy festőre utalva, aki amikor megfestette Jézust a kereszten, akkor úgy festette meg, hogy Jézus keze, és a kereszt között ott volt az atyának a keze is. Ennyire lehajolt hozzánk az Isten. Ennyivel mélyebb ez a zsoltár feltámadás ünnepén és a nagy héten, hogy így hajolt le hozzánk az Isten. nem pusztán megvigasztal betegségeinkben, nem pusztán segít, ha anyagi gondjaink vannak, hanem sokkal mélyebben kiragad minket a kárhozatból. Ennyire mélyre hajol az Isten, egészen oda a kárhozatig, hogy fölemeljen minket és megszabadítson. És itt jön, mert csak itt jöhet, csak ezek után jöhet a feltámadás. Az ige hirdetés első felében végigvettem a folyamatot, bukás, lehajoló Isten és hálaadás. Mindez még tökéletesebben és szebben kitárul feltámadás ünnepén, kárhozatba bukás, megváltás, és jön-e a hálaadás. Nem csak betegségből, anyagi gondokból való szabadulásért áldjuk őt, hanem a megváltásért is. Hadd olvassam el Ravasz püspök úrnak a mondatát újra, mikor mi még csak a nagypénteket láttuk, Isten már akkora húsvétot látta. Csak azért mutatta meg nekünk az árnyékot, hogy előkészítsen a fényre. Isten már nem csak előkészít minket a fényre, hanem el is hozta a fényt. A feltámadás fénye beragyoghat az életedbe, akkor is, ha szomorúsággal a szívedbe érkeztél ide a templomba. Megérkeztünk a fényhez, és a fény nem más, mint ebben a Zsoltárban ez a csodálatos mondat. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Itt van ez a két csodálatos üzenet. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr csodálatos tetteit. Nézzük az elsőt. Nem fogunk végleg meghalni. Testileg egyszer meghalunk, de utána jön valami egészen különleges és csodálatos élet. Jézus Krisztus János evangéliumában ezt mondja, bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. Majd később ezt mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, és ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Emberi ésszel mindez felfoghatatlan, de mégis igaz. És mennyire más lenne az életünk, kedves testvéreim, ha ezt el tudnánk hinni. Nem nyomasztana akár tudat alatt állandóan a halálfélelem, és ehhez kapcsolódva minden betegségtől való félelem. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Ott van-e a szívünkbe ez a boldog reménység? Belegondoltál-e már, testvérem, hogy mit jelent ez, hogy örök üdvösséged lehet az Úristennél? Milyen szép, milyen csodálatos lesz ez, hogy mekkora ajándék ez? Áthevíti a mi szívünket. Mert ha igen, akkor nem tehetünk mást, mint hogy hirdetjük az Úrnak a tetteit. Csak kedves testvéreim, megmondom nektek őszintén, hogy ez olykor, mint lelkészként is nagyon-nagyon nehéz. Mert olyan értelmetlennek tűnik, hiszen alig érdekel valakit, alig érdekel embereket, hogy mit tett az Úr, és alig változik meg valakinek is az élete. Szóljuk, mondjuk szerte az országban, és közben nagyszombaton szomorúan hallgatom egy lelkész szavát a tévében, aki elmondja, hogy szerintem azért ellenszenves a kereszténység az emberek között, mert a hívő emberek élete semmivel sem más, mint egy világi emberé. Nem látszik semmi különbség, de a hívő ember mégis úgy csinál, mintha jobb vagy különb lenne. És ez a képmutatás, a tettek nélküli nagy szavak inkább taszítanak, mint vonzanak. Megéri-e akkor hirdetni? Megéri-e akkor továbbadni ezt az örömhírt? Vagy tovább tudjuk-e adni akkor, amikor a mi szívünkbe sem él igazán? Mikor erről beszéltem, valakinek azt mondta, hogy ezzel ne foglalkozzak, én csak tegyek bizonyságot arról, amiben hiszek. Nem is szeretnék más tenni. És ennek milyen ereje van, hogy mondjak el egy történetet, amit a diákoknak is elmondtam, talán szerdán, de már nagyon összefolynak a napok. A történet egy fiatalemberről szól. Egy lelkész elmondja, hogy Amerikában tartottak ifjúsági konferenciákat, meghívtak kamasz gyerekeket, és ők, ezek a kamasz gyerekek úgy voltak különböző otthonokban, hogy 10-12-en voltak egy-egy szobában. És minden reggel tartottak áhítatot, aminek az volt a lényege, hogy mindig a fiatalok kijelöltek valakit, aki egy pár percben beszélt a hitéről. És volt az egyik szobában egy fiú, nevezzük Péternek, aki fogyatékos volt, kicsit nehezen beszélt, kicsit nehéz volt a mozgása is, és a többi fiú egy kicsit talán gonoszságból, egy kicsit azért, mert talán kipécézték ezt a fiatal kamaszt, mondták, hogy tartson ő ma áhítatot. És ez a szegény nagy nehezen oda vonszolta magát valahogy a szoba közepére, a többiek már kuncogtak, már nevettek, hogy mi lesz ebből, és amikor kiért a gúnyos mosolyok és vihogások kíséretében, akkor ennyit mondott nagy nehezen: Jézus szeret engem, és én szeretem Jézust. Döbben csend volt, mondja a lelkész, és amikor körülnézett, akkor azt látta, hogy a legtöbb fiúnak könny pereg le az arcán. Pedig elmondja, hogy nagyon sok mindent próbáltak. Amerikában vagyunk, ők hoztak profi baseball játékosokat, akik elmondták, hogy mióta imádkoznak, sokkal jobban megy a játék, de ez se hatotta meg a fiatalokat. És elmondja ez a lelkész, amikor 20 évvel később találkozott már családos emberekkel, akkor ezek nagyon sokszor ezt mondták, valószínűleg nem emlékszik rám. Egy olyan táborban tértem meg, ahol ön volt a lelki gondozó, és tudja, hogy mi jelentett fordulópontot a számomra? Sosem kellett megkérdeznem, mindig tudtam, hogy ezt fogom hallani. Péter. Feltámadás ünnepén én is csak ennyit tudok mondani: Jézus szeret engem, és én szeretem Jézust. Szerethetem, mert ma is itt van közöttünk. Nem maradt a sírban, nem halt meg végleg, hanem feltámasztotta őt az Isten. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Hirdeted? Hogyan? Hol? Kinek? Félsz? Kitől? Mitől? Ha hiszed, hogy van feltámadás, és hiszed, hogy veled van a feltámadott Krisztus, akkor mitől félsz? És ha nehezen tudsz megszólalni, kedves testvérem, akkor azt kérem most mindenkitől, hogy álljunk föl egy pillanatra. Szeretnék tanítani most mindenkinek egy nagyon-nagyon egyszerű bizonságtételt. Egy olyan bizonságtételt, amihez nem kellenek szavak. Szeretném megtanítani nektek, hogy azok az emberek, akik nem tudnak beszélni, akik valóban nem tudnak beszélni, és nem csak azért, mert gyávák, azok hogyan mondják el, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Nagyon egyszerűen ennyit csinálnak: Jézus Krisztus feltámadt. Így mutatják a süket némák. Azt kérem most mindenkitől, hogy ha már talán nehezen tudunk bizonyságot tenni az Úr szeretetéről, akkor legalább mutassuk. Nagyon egyszerű, középső ujjal, milyen szép ez a kép. Így mutatják, hogy Jézus Krisztus, kereszthalálra utalva, Jézus Krisztus feltámadt. Ilyen egyszerű. Próbáljuk meg ezt magunkkal vinni, és próbáljuk meg legalább a mai napon megmutatni másoknak, hogyha szavakkal talán nem is megy, mert erőtlenek vagyunk, mert gyengék vagyunk, de akkor is valljuk: Jézus Krisztus feltámadt. És most így állva, maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, bocsáss meg nekünk elesettségünket, gyengeségünket, hogy nem tudunk erről a csodálatos evangéliumról bizonságot tenni, hogy Te valóban feltámadtál, és élő Úrként itt vagy velünk. Bocsáss meg gyengeségeink, bocsáss meg kétségbeesésünk, bocsáss meg mindazt, amit ellened elkövettünk. És Úrunk Istenünk, kérünk, erősíts meg minket, hát, hogy valóban ne csak mondjuk, hanem aszerint is éljünk, hogy Te velünk vagy, Te megáldasz, megőrzöl minket életünk minden napján. Légy velünk, feltámadott Jézus Krisztus. Amen.